Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa választó konklávé május 7-én jövő szerdán kezdődik, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az időpontról a bíborosi testület tagjai határoztak a Ferenc pápa halála óta tartott 5. informális találkozójukon, amelyen több mint 180 bíboros vett részt. Ferenc pápa utódjáról a bíborosi kollégium 135, 80 évesnél fiatalabb tagja jogosult dönteni. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ma minden idők legjobb szlovák-magyar kapcsolatrendszerében élünk, jelentette ki a magyar miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján Pozsonyban. Orbán Viktor bejelentette, hogy újabb 900 millió köbméterrel növelni fogják a Magyarország és Szlovákia közötti földgázszállítási kapacitást, emlékeztetett, hogy ezt egyszer már megnövelték 3,5 milliárd köbméterre. Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdése eldönti, hogy milyen lesz a mai fiatalok következő 20 éve, a legaktívabb, legproduktívabb, legígéretesebb két évtizede, hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor a 18. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján beszélt a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban. A kormányfő úgy vélekedett, amennyiben a fiatalok a jövőben is migránsmentes országot szeretnének, továbbá nem akarnak a nyakukban milliószám ukrán munkásokat, akik elfoglalják a munkahelyeiket és leverik a fizetéseket, akkor nem szabad hagyniuk, hogy a fejük fölött döntsenek. Arra biztatott mindenkit, hogy ezért vegyen részt a szavazáson és döntsön. Orbán Viktor kifejtette, a szomszédban zajló véres háború, a vámháború, a határainkon folyó népvándorlás, az energiaszegénység a hajdangazdag nyugati országokban, a klímaváltozás a természetben, a háborús készülődés a brüsszeli szalonokban mind veszélyt jelentenek. Közölte, hogy ezzel együtt megvan a saját jó forgatókönyvünk Magyarország jövőjéről, viszont a legrosszabb forgatókönyvek is ott vannak az asztalon. A parlament megszavazta, hogy fenntartja azokat a büntetéseket, amelyeket Kövér László házelnök szabott ki 5 momentumos és 6 házi Ákos független képviselőre március végén. Az országgyűlés elnöke a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítás ellen az ülésteremben füstgyertyával is tiltakozó politikusokat ülésnapokról történő kitiltással és tiszteletdíj csökkentéssel szankcionálta. Hatházi Ákost, Bedő Dávidot és Lőcsei Lajost 12 ülésnapról eltiltásra és 6 havi fizetés elvonásra büntették, míg Gelencsér Ferencet, Csebő Kévát és Tóth Endrét 6 ülésnapról történő eltiltásra és 4 havi tiszteletdíj megvonásra. Nagy esélye van annak, hogy az áréscsökkentési intézkedés nem vezetik ki május 31-én, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kifejtette, erre akkor lesz kockázatmentesen lehetőség, ha tartósan 5% alá esik az élelmiszerinfláció, várhatóan majd a nyár végén. Az élelmiszerek esetében felmerült még 10 termékkör, ahol bővítés lehet az áréscsökkentés tekintetében. A miniszter elmondta azt is, jövő héten tárgyal a kormány az áréscsökkentés kiterjesztéséről a háztartási cikkekre, piperecikkekre, gyermekápolási termékekre. Ebben a körben 25-30 termék kategóriát vizsgálnak, ami több ezer különböző tételt jelenthet. Nem csak bankjegykiadó automata lesz minden településen, hanem a készpénzkiadás szabályait is kedvezőbbé teszik a lakosság számára, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Az országgyűlés előtt lévő jogszabálymódosítási javaslatok azt is biztosítják, hogy a lakosság korlátozások nélkül akár egyszerre is hozzájuthasson 150 ezer forint ingyenesen felvehető készpénzhez. Fegyverszünetet hirdetett ki az orosz elnök a világháborús győzelem 80. évfordulójára, moszkvai idő szerint május 8-án 7 órától május 11-e éjfélig, közölte a Kreml. Vladimir Putyin humanitárius indokokra hivatkozva egyelőre egyoldalúan jelentette be a tűzszünetet, de az erről szóló közleményben azt javasolja, hogy Ukrajna is hirdesse ki a fegyvernyugvást. A közlemény szerint az újabb intézkedéssel Moszkva kinyilvánítja, hogy készen áll a béketárgyalásra és a nemzetközi partnerekkel való együttműködésre. Ez gesztus lehet Donald Trump amerikai elnök felé, aki az utóbbi időben kritizálta a felek megegyezésének késlekedését, írja az Infostart. Moszkva várja Kijevtől a jelzést a közvetlen tárgyalások újrakezdésére, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Országos szintű áramszünet sújtja Portugáliát és Spanyolországot, több millió ember maradt áram nélkül. A tájékoztatás szerint megszűnt a teljes szolgáltatás, lekapcsolták a közlekedési lámpákat, illetve káosz volt tapasztalható a repülőtereken, vasútállomásokon és az utakon. Andorrában és Franciaország Spanyolországgal határos térségéből, sőt még Belgiumból is érkeztek jelentések áramkimaradásokról. Sajtójelentések szerint az európai áramhálózattal lehetnek gondok, illetve felmerült, hogy egy délnyugat-franciaországi tűznek is köze lehetett a problémához. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és bár gomoly felhők képződnek majd, ezekből csapadék nem várható, a szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Továbbra is egy anticiklon határozza meg az időjárásunkat, így a folytatásban is marad még a derült idő csapadék nélkül. Napról napra melegebb lesz egy kicsivel. Híreinket hallották.
Reklám. 17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember, Ferenc pápa külön száma. A tartalomból. A népek pápája volt. Erdő Péter bíboros prímás részvédtávirata Ferenc pápa halálára. A remény embere. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnökének írása. A Szent Atya, aki Radnótit idézte. Az Úr ma és örökké él. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete. Keresse az új ember külön számát a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban az idei írásbeli érettségi tételként adott történettel fogunk megismerkedni. Bodor Ádám számos irodalmi díjjal elismert kortárs író 1936-ban született. Számomra ő az, aki kevés szóval közöl megrendítő lelki mélységeket, rendezetlen érzelmi viszonyokat, a szeretet nélküli világ hálójában vergődő lelkeket. Gondolataim Bodor Ádám Állatkert című műve kapcsán. A novellák jellemzője a rövid terjedelem, kevés szereplő, kevés helyszín, sorsfordulat, illetve csattanó a végén. Bokacsó, aki e műfajt megteremtette, vagy széles körben elterjesztette és népszerűsítette, a reneszánsz kezdetén remek ötletekkel állt elő, de sokszor a csattanó maradt el a végéről, bár jól lehet, a mű olvasása közben már részletekben megtörtént. E műben a csattanó a lelkünkben robban. Bodor Ádám, a ma is élő szűkszavú író, egy közönséges szituációt teremt. A felszínen, hogy bevilágítson a lelkiismeret legrejtettebb zugaiba. Olyan művészi eszközökkel él, ami egy rideg, kiüresedett érzelmi viszonyrendszert tükröz. A párbeszédek nem kapcsolódnak egymáshoz, mindenki a maga gondolataival van elfoglalva, mindenki magányos. Épp ez az egyik kulcsszava a műnek, a magány. Megérkezik Kovács Vladimir feleségével egy EU-s rendszámú autóval és Vili. A két fiú testvér az állatkert felé tart Vili feleségével. Hármójuk beszélgetéséből furcsa rezdülések rajzolódnak ki. Úgy tűnik, a feleség jelenléte zavaró, bár meglehetősen tapintatos, hiszen nem avatkozik a fiúk elidegenedett érzelmi viszonyrendszerébe. Az egyik felejteni akar, a másik fiú Vili pedig itthon él, és megkíván mutatni valamit fivérének. Az utcára sem emlékszem, semmire, mondja Vladimir. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Amikor az állatkerthez érnek a látogatók, Vili feszülté válik, amit testvére érzékel is. Vladimir húzza az időt, lehet, hogy ő is érez valami szorongást, de másról beszél a dingó kutyák ketrece előtt. Úgy tűnik, nem akar odaérni. Vajon miért? Vili egy oroszlán ketrecelé vezeti vendégeit, azaz régóta külföldön élő bátyját és feleségét, de ott egy furcsa dolgot látnak. A gethes, trambli oroszlánt az apjuk nézi fűben ülve szüntelenül. Vladimir tiszteletlen megrendüléssel kérdez róla, Vili ismeri a jelenséget, de kettejük viselkedése merőben más. Az EU-s testvér ismételten másról beszél, közben gazdagságával henceg. Vladimir érzi, hogy tennie kellene valamit, oda menni rég nem látott atyához. Vili ekkor félrevonja sógornőjét, hogy Vladimir oda mehessen hozzá, de látja, hogy a bátyja nem megy oda, hová kellene. Vladimir ismételten szavakkal tereli el a figyelmet arról, hogy valójában leplezni kívánja azt, amit apja látványa váltott ki belőle. Majd, hogy megúszta a találkozást, távoznak. Még utal arra, hogy télen mi is lesz az apával, de örül, hogy ügyesen elkerülte a szembesülést. Mivel kellett volna szembesülnie? Csak találgathatjuk. Az elemző dolga, hogy azt képzelje egy irodalmi műbe, amit akar, saját lelki élményei tapasztalatai alapján. Fájdalmas dolgokról van itt szó. Bár eleinte megdöbbenést vagy groteszk kacagást is kiválthat, a családi viszonyoknak ez a végleges kihűlése. Ki lehetett az apa valamikor? Kovács úr ennek tartja magát, talán még erre a megszólításra hallgatna. Miért van oroszlánszerű sörénye? Miért nézi mindig az állatot? Talán régi méltóságát, hatalmát, egykori erejét szeretné viszont látni benne. Az oroszlán a fogságban megbetegedett, a magány tramplivá tette a műszavát idézve. Miért nézi az apa naphosszat, és tényleg mi lesz vele télen? Vetődik fel a kérdés. Hol van az anya alakja? A fiúk meg sem említik. Lehet, hogy az apjuk nevelte fel őket, de nem kellő szeretettel, lehet, hogy a fiúknak ő mindig csak Kovács úr volt. Az egyik külföldre házasodott, jó módban él, a másik fiú pedig itthon maradt egyedül, a szellemi leépülésben szenvedő apával. Érthető, hogy miért is utálja a bátyját a feleségével együtt. Utálat. Közönséges szó, de tényleg kifejezi a tehetetlenséget. Ez egy patthelyzet. Az apa elborult, kiüresedett, legyengült, hajdan volt fényéhez, erejéhez, groteszk módon ragaszkodik. Lehet, hogy egész nap a fiát várja, valahonnan, az EU-ból. A másik itthon van, egy városban az állatkerttel és az apával. Egyedül az egyedül létével, boldogtalanságával, szegénységével. Ő érzi, hogy nem tudja az apát kilendíteni őrületéből. A három férfi véglegesen eltávolodott egymástól. A német anyanyelvű feleség nem óhajt állást foglalni, oldani a fiúk egymás közti és az apjukkal való viszonyát. Lehet, hogy mindent ért, de az utalásokból megérezte, hogy jobb, ha nem avatkozik e sérült kapcsolatokba. Ez egy irodalmi szituáció, egy teremtett helyzet, mely alkalmas arra, hogy szembesüljünk saját kapcsolatainkkal. E novella kapcsán a testvérek szülők viszonya jut eszembe. Petőfi füstbe ment terve, és ez a mű 170 év elteltével egymás ellenpontjai. Vannak-e kibeszéletlen fájdalmaink, megoldatlan kapcsolataink, melyek hálójában vergődünk mi is, minden bizonnyal? Az irodalmi művek nem véletlenül születnek. A fájó érzelmeket elfedő rideg párbeszéde műben szembesíthet bennünket saját múltunkkal, jelenünkkel, jellemünkkel és a jövőnkkel. S hogy irodalmi művel orvosoljuk az őszintétlenséget és a szeretet hiányt, mely jellemző korunkra, hallgassuk meg Petőfi versét, mely 171 éve született. Egy estém otthon. Petőfi Sándor, egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer, az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta, ja az idő lejár. Beszéltünk erről arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is sok más egyéb között. Szemében mesterségem, most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szünteték. No, csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer mindhány bukfenceket. Én műértő beszédét mosolygva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van, előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni, csak húsvágáshoz ért. Nem sok haja szála húlt ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor száz kérdéssel állott elő anyám, felelnem kell-e, hát az írást abba hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésének, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van a legszeretőbb anyám. Most pedig nézzük 171 év távlatából az Állatkert című novellát. Bodor Ádám, Állatkert. A gépkocsiból hárman szálltak ki. Kovács Vladimir szőke, kefefrizurás, zakóban, nyakkendősen, 50-en valamivel felül, Kovács Vili, szőke, simahajú, vászonnadrágban és tornainkben, 50-en valamivel felül, és a Kovács Vladimir felesége. A kocsi, amely Farán EU-jelzést viselt, ott maradt mögöttük a parkolóhelyen. Elhaladtak egy sövény mellett, ami mögül sörös üvegek koccanása hallatszott, majd betértek a fák közé, ahol az avaros térség sétánnyá keskenyedett egy nyíl alakú zöld tábla alatt, amire ez volt kiírva, az állatkert felé. Kovács Vili Kovács Vladimir mellett haladt, és halkan azt mondta: elég lett volna, ha csak ketten jövünk. Nyugodt lehetsz, mondta Kovács Vladimir jóhangosan, egy vak hangot sem ért, és nem teszi magát, ugye? Kovács Vladimir felesége elmosolyodott, amivel azt kellett, hogy jelezze, hogy tényleg nem ért semmit. Mert egyáltalán nem valami hangulatos dolog, mondta Kovács Vili. Kellemes kis erdő, mondta Kovács Vladimir, mint aki fölfedez valamit. Kellemes kis erdő, liget, népliget, kis pagony, de esküszöm, nem emlékszem rá. Te emlékszel arra, hogy itt fák voltak? Mert én nem, egyáltalán. Emlékszem, mondta Kovács Vili. Az utcára sem emlékszem, a restére sem, semmire. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Egészen egy bájos, csinos, kedves, nyugodt kis hely, egészen sikerült kicsi dolog. A kapu elé értek. Ó, én majd fizetek. Tessék, mondta Kovács Vili, és előre engedte a sógornőjét. Miért vagy ideges? Kérdezte Kovács Vladimir. No, menjünk, mondta Kovács Vili. Miért vagy te ideges egy ilyen nyugodt helyen? Azért, mondta Kovács Vili, mert amikor idejövök, egyből elfog az idegesség, és nagyon jól tudom, hogy mitől van. Merre megyünk? Arra, mondta Kovács Vili, és elhaladtak a tengeri malacok, a füles baglyók, a mosómedvék és a rét is a sok ketrecei előtt. A dingó kutyáknál Kovács Vladimir megállt. Egy ilyet elfogadnék, mondta, de azt hiszem ezekkel foglalkozni kell, másként teljesen elvadulnak. És meg kellene szokni azt a vadszagukat is, nekem pedig nem nagyon van időm. Érzed ezt a szagot? Na gyere, most már mindjárt ott vagyunk. Egészen kellemes kis hely, mondta Kovács Vladimir. Azt majd meglátod, mondta Kovács Vili. Érzelmes kis kölyök voltál te mindig. Kicsi érzelmes takonypóc, dilisen érzelmes. Dilisen, igen? Kovács Vili egy lépéssel járt bátyja előtt, aki mögött felesége is lemaradt kissé. Na nézd csak oda, mondta egyszer Kovács Vili, és előre mutatott, ahol három sétány találkozásánál kialakult az állatkert főhelye. Magas, hegyesen végződő vasrudakból szerkesztett kerítés mögött keleti stílusban épített, csempézett falu épület állott, 150 magas, 150 széles bejárattal. Kívül a felirat Leo, Leo, oroszlán. No, látod? Kovács Vladimir az oroszlánt figyelte, amely kissé félre tartott, megránduló fejjel, hátsó lábát fájósan húzva sétált körbe a kerítés mentén. A fűben ülő férfit akkor pillantotta meg, amikor sétája közben az oroszlán egy vonalba került vele. Hófehér, válig érő haja volt, egyszerűen a fűben ült a kerítés mellett, és a sétáló oroszlánt nézte. Szabad a fűben ülni? Ennyi szaladt ki Kovács Vladimir száján. Aztán Kovács Vili felé fordult. Elég gethes állat, elég trambli, ezt nézi, ezzel tölti az idejét nap hosszat. No látod, mondta Kovács Vili, csak ül és nézi, és nem csinál semmi egyebet. Kovács Vladimir elment a kerítésig, ott állt egy darabig. Mibe kerül nálatok egy ilyen állat? Gondolom elkérnek érte vagy 40 000-est, még ha ilyen idegbajos is. Kovács Vili fagyott mosolyan nézett Kovács Vladimir arcába. Nem eladó, mondta. Ha megfordul, oda megyek, mondta gyorsan Kovács Vladimir, mit mondjak neki? Nem fordul meg. Miért nem fordul meg? Mert nem szokott. És mit mondok neki, hogy apu, hát ez is ez? Kovács úr, azt mondod. És ő erre mit fog mondani? Nem fog mondani semmit. Kovács Vili most hirtelen megfordult, szemöldöke, mint egy elérzékenyült gyermeknek, megrándult, kezével simította ki elboruló arcát. Gyere! Mondta és belekarolt a sógornőjébe, elcipelte egy padig és leültek. Gyere, beszélgessünk! Kovács Vladimir felesége elmosolyodott. Kovács Vili is elmosolyodott szárazon és fenyegetően, és azt mondta. Utállak. Az asszony újra elmosolyodott és bólintott. Utállak, mindkettőtöket utállak. Aztán kimerülten elhallgatott. Egészen furcsa, milyen csend van, hogy itt micsoda nyugalom honol, mondta Kovács Vladimir, miközben melléjük telepedett. Ilyet már rég nem éreztem. Hol kap az ember manapság ennyi csendet és ilyen jó levegőt? Mit kutyagol az ember, hogy találkozzék egy kicsit a természettel? És ez az oroszlán, végül is egy oroszlán, ez egy oroszlán, nem kutyagumi, nem bizony, és ki tudja, ha időm is lehetőségem lenne, talán elüldögélnék én is itt békésen. De nekem semmire sincs időm. Kovács Vili felállt. Nekem kezd beleköltözni az a dolog a lábizmaimba, mondta csendesen. Ilyenkor mennem kell. Nem volt lelkem megzavarni, mondta Kovács Vladimir. Esküszöm, nem tudtam, na. Ennyi volt, mondta Kovács Vili. Amikor a többiek is felálltak, fél arcával rámosolygott a sógornőjére, majd hirtelen átnyúlt előtte és lerántotta Kovács Vladimir karját a fényképezőgéppel. Az oroszlánt fényképezem, mondta Kovács Vladimir, a srácoknak, mert ennél gethesebb, tramplibb oroszlánt biztosan nem láttak. Kezdek lassan kihűlni, morogta magában Kovács Vili, amikor visszafelé menet utolérték. A dingó kutyákat még egyszer látni szeretném, mondta Kovács Vladimir. Jártál már Ausztráliában? Itt azt írja, odavalósiak ezek a kutyák. Ott mindenféle furcsaság megterem, emlős madarak, mindenféle kengurúk, egyebek. Nem jártam Ausztráliában, mondta Kovács Vili. Bizony Isten. És amikor lehull a hó, hová lesz az oroszlán? Kérdezte Kovács Vladimir, amikor már a kerthelyiség sövénye mögött itták a sörüket. Mi lesz, ha lehull a hó? Utállak, mondta Kovács Vili. A feleségedet is utálom. Szerencsétlenségünkben csak utálni tudlak. A feleségemet én is utálom, mondta Kovács Vladimir. Amikor felálltak az asztaltól, és mosolygósan és kérdőn hátba veregette az asszonyt. Ez vár Gánznett, felelte Kovács Vladimir felesége, amin körülbelül azt érthette, hogy a délutánt sikerült kedvesen eltölteni.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című mesének harmadik részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
A szökevény herceg kisasszony. A félsziget csúcsán a soktornyú kastélyban csörömpölés hallatszott a kincstárból. Aranyból volt ott minden, ami pedig nem, az ezüstből vagy drága kőből, leszámítva persze a kamarás, aki éppen ott kotorászott. Hol a jókora lakatot ejtette ki a kezéből, hol a vaskos kulcscsomóját, amin a palota minden ajtajához, lakatjához, ládazárjához és szekrény ajtajához volt egy-egy kulcs. Nehéz is volt nagyon, nem csoda, hogy Mordi zár ügyetlenkedett vele. Mégis folyton magán átartotta. Úgy nézett ki, mintha egy sárga dinnyét cipelne a zsebében. Ezúttal viszont az egyik láda tetejére rakta a kulcsokat, gondolta, úgy is kellenek mindjárt, hogy visszazárja a vaskos kamrajtót, aztán felnyitotta a ládát. A kulcsomó persze a padlóra gurult. Mordizár mordult egyet, mint mindig, amikor az ajtózárakkal bajlódott. Aztán mégiscsak zsebre gyűrte a kulcsokat, és könnyékig túrt a láda mélyére. Elégedetten cöccögött, mikor kezébe akadt, amit keresett. Egy bordó bársonnyal borított dobozkát vett elő. Amikor óvatosan felnyitotta, derengő fény világította meg az arcát. Egy pillanatig elmerengett a látványon, majd sietősen visszacsukta. Akkurátusan kitöltötte a leltárt cédulát a nagyládában, majd visszacsukta azt is. Fogta a lakatot, zsebéből a sárga dinnye méretű kulcsomót, és csörömpölve visszacsukta a kincstárat is. Feltolta a homlokára csúszott csúcsos süveget, aztán surrogó léptekkel nekilódult a hosszú folyosónak. Köpenyével végig seperte fölfelé a csigalépcsőt, aztán a földszinti folyosót, aztán a nagytermet, aztán az emeleti lépcsőt, aztán az emeleti folyosót, aztán a 12-es torony csigalépcsőjét, aztán az átjárót a 34-es torony felé. Ott balra fordult, és a széles közlekedőn már türelmetlenül kiáltozta. Kis felség! Kis felség! A fal mellett álló üres lovakpáncélokról visszaverődött a hangja, és végig szágult ott a márvány domborművek között, mintha legalább három kamarás kiáltozott volna. Kis felség! Ség! Végül hatalmas lendülettel rányított egy hatalmas tölgyfajtó hatalmas részkilincsére, és hatalmasat nyekkent rajta. Mert hogy az ajtó zárva volt. Kisebb zsonglőr mutatványok következtek, hogy lenejtse a bársonydobozt. Hol a bal kezével kapott utána, hol a jobbal. Úgy dobálta, mint a forró sült gesztenyét szokás. Végül hasra vetődve kapta el a dobozkát, mielőtt az a padlóra esett volna. Mordizárnak így még meghökkenni sem volt ideje a bezárt ajtón, pedig nem egészen erre számított. Ott a nagy ajtó mögötti visszhangteremben egy tánc és illemtanórának kellett volna éppen véget érnie. Ehhez képest, miután újabb csörömpöléssel kikereste a kulcsot és bejutott, csak a négy falat látta maga körül. A kandalló melletti asztalhoz sietett, letette, amit hozott, és ezzel nagy szerencséje volt, a következő pillanatban ugyanis bizonyára messzire dobta volna ilyettében. Így csak szétvetett karokkal egy nagyot kiáltott. Ugyanis, amikor hirtelen megfordult, a hopmestert találta az orra előtt. Pipere, maga meg hogy kerül ide? Szegezte neki a kérdést. Itt álltam az előbb is, Mordizár, csak a nagy sietségben észre sem vettél. Mordizár, mint a palota rendjének rigorózus felelőse, mindenkit magázott. Pipere viszont, mint minden udvari mulatságok főszervezője, mindenkit tegezett. Hol van már megint? Kérdezte Mordizár bízva benne, hogy a hoppester tudja, kire gondol. Be sem jött. Itt vártam rá, mint rendesen. Aztán úgy egy órával ezelőtt csak a pulcs csörgést hallottam a zárban. Azt kell gondolnom, rám zárt az ajtót, én pedig itt maradok hoppon, magyarázta a hoppmester. Talán a lovardába ment vissza? Épp csak egy kicsit tévedett, Pipere. Nem Helka zárta rá az ajtót, mert hogy természetesen a herceg kisasszonyt keresték és várták, sőt, a lovardába sem ment vissza, mint azt az éppen betoppanó Nónius, a főlovász tudatta is velük nagy lihegve. Helka az erdőbe szökött, és nem tért vissza. A három udvari főméltóság tanácstalanul nézett egymásra a visszhangteremben. Homlokuk ráncosra gyűrődött, és csak hitetlenkedve ingatták a fejüket. Aztán hirtelen felcsattant Mordizár. Azonnal intézkedni kell, nyakunkon az ünnepély. Csak a herceg meg ne tudja, sopánkodott Nónius. Csak a hercegnő meg ne tudja, kontrázott Pipere. Egymás sarkán tiporva iramodtak ki a teremből, és elviharzottak a hátsó csigalépcső irányába.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének harmadik részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Lehunja kék szemét az ég, lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a réd. Aludjál szépen, kis Balázs, lábára lehagyja a fejét. Alszik a bogár, a darázs, belealszik az ümmögés. Aludj el szépen, kis Balázs, a villamos is alúszik, s még szenderek a robogás. Álmában csönget egy picit, aludj el szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát, szunnyadozik a szakadás. Máma már nem hasad tovább, aludj el szépen, kis Balázs. Szundít a labda meg a sír, az erdő a kirándulás. A jó cukor is aluszik, aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod, óriás leszel, csak hunyd le kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa emélkedik a boldogságról.
Ha nézzük a szentírási olvasmányokat, akkor itt Jeremiás prófita könyvéből is van egy rész, ami majdnem ugyanaz, mint az első zsoltár. Árkozott az az ember, aki emberben bízik. Elég rosszul hangzik, hiszen hát miért árkozott az? Mert a bizalom az fontos a kapcsolatokban is. Főleg egy házasságban, de minden baráti kapcsolatban, munkatársi kapcsolatban minden is fontos. Ezért miért árkozott az, aki emberben bízik? Ha megnézzük a Szentírásnak az igazi mélységét, itt nem a bizalom ellen beszél, hanem amikor valakinek az életen abba az irányba megy, hogy csak emberben bízik, vagy megfordítva, az Istenben nem bízik, csak emberi szinten vár el emberektől dolgokat. Például vegyük a házasságot. Milyen sok feszültség van abból, hogy valaki mindent a feleségétől vár el. Hogy ő adja meg nekem, ő tegyen boldoggá, ő legyen kedves, mindent ő is ő adjon, és ezt nem adja meg, akkor még a szemére is veti, hogy amikor együtt jártunk, amikor még fiatal házasok voltunk, akkor milyen kedves voltál, milyen jó voltál, most meg mi lett veled. és persze a feleség is, hogy te is rendes voltál akkor, de te is ilyen meg olyan önző, vagy olyan vagy, mint a szüleid, te is hogy megváltoztál, hogy elromlottál, és mi az alapfeszültség? A másiktól várok valamit, hogy tegyen engem boldoggá. Ez valahol jogos, hiszen hát egymásnak ajándékozunk dolgokat, azonban mi a fő csapda, hogy a másik embertől várok, vagy emberektől várok. A férjem az lusta, a gyerek nem tanul, tulajdonképpen tragédia, boldogtalan vagyok pont. Ez így néz ki sokszor a gyakorlatban. És a próféta megfogalmazza, áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Vagyis akinek a reménye az Istenben van. Megint a házasságra levetítve, persze ezt minden kapcsolatra le lehet vetíteni, hogy elfogadok minden szeretetet, amit akár a kollégáim, barátaim, tanítványaim, szüleim, bárki ad, vagy a férjem és a feleségem. Tehát mindent elfogadok, mert ez mind ajándék. És ezek fontosak is az életünkhöz. Azonban a fő forrás az maga az Istennek a személye. Ezért ahhoz, hogy én például minőségi házasságban tudjak élni, minőségi barátságban, bármilyen kapcsolatban, aminek minősége van és mélysége, annak az alapja az Istenben való bizalom. Azért van mély kapcsolatom Jézussal, egyrészt, hogy keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek, vagyis amikor őt keresem, a mindent keresem. Vagy például a társfüggőségben is, amikor valakivel valamilyen baj történik, a másik ahelyett, hogy segítene, tulajdonképpen ő is összeomlik. Vagy ahelyett, hogy emelné a másikat, ő is kétségbe esik, akkor ilyen ember vagy, akkor én ott hagylak, én ezt tovább nem bírom, akkor váljunk el. Nagyon könnyen kimondják ezt, és nincs meg az a stabilitásom, hogy én az Úrnak a szeretetéből élek, ő nekem erőt ad, én önmagamban is egész ember vagyok, most a másik bajban van, ezért megteszek érte mindent, és ezt is kihangsúlyozom, hogy szakmailag is jól, hogy fel tudjam őt emelni, azért, hogy jól tudjam őt szeretni ebben a nehéz helyzetben. De ha csak emberben bízok, a másiktól várom a segítséget, akkor pedig neki baja van, nekem egy óriási kudarcom van, egy kudarcot élek át, hogy hogy lehet valaki ilyen szerencsétlen, és utána próbálok, akár kétségbe esek, sírok, kimenekülök a házasságból, elvesztem az összes bizalmamat, én most már nem bízok meg senkiben, meg olyan döntéseket hozok, ami annyira rossz és egészségtelen, és ezért mondja a próféta, hogy árkozott az az ember, aki emberben bízik, aki csak emberben bízik, és emberektől vár mindent, és áldott az az ember, aki az Istenben bízik. Aki az Istenben bízik, az tud bízni emberekben is. És miért mondom ezt? És megint ez minden kapcsolatban fontos, különösen a házasságban. Azt hiszem hallottunk már ilyen mondatokat, hogy ha valaki elveszíti a bizalmát, akkor én azzal az emberrel soha többé nem állok szóba. Valaki ellenem elkövet valakit, nálam csak egyszer lehet hibázni, és onnantól végre. Én már többé nem bízok meg benne. Ez a valaki, hogy én milyen becsületes ember vagyok, de ha valaki téved, akkor annak már vége. Én annak nem bocsátok meg, az lehet akárki, míg házastárs is. Miért nem tud megbocsátani? Azért, mert védi saját magát. Aki azonban az Úrban bízik, és nála van a súlypontja, a bizalomnak, a forrásnak, az életemnek, merek kockáztatni emberi szinten is, tehát emberekben is jól tudok bízni. Valaki elkövetett ellenem valami bűnt, persze, hogy fájdalmas, ezt nem akarom bagatelizálni. Azonban, mivel nem rajta múlik a boldogságom, hanem a gyöker az az Istenben van, ezért azt mondom, hogy fáj, amit okoztál, de te sokkal fontosabb ember vagy annál, hogy én csak úgy eldobjalak téged, vagy megsértődjek. Ilyen olcsón nem oldom meg. Úgyhogy megadom még egyszer a bizalmat, bízni akarok benned, vagy ha valami bajod van, szóljál, vagy beszéljük meg, nem várom azt, hogy tökéletes legyél, én sem vagyok az, de akkor is bízni akarok benned, és a kapcsolathoz ragaszkodom. Különösen akkor, ahol házasságról van szó, ahol a szentség is erősíti ezt, sőt, egy egész életre hűséget fogadok. Mivel az Istenben van az alapvető bizalom, emberekben tudok kockáztatni, valaki tévedhet többször is, mert én, mivel nem tőle várok mindent, attól az embertől, hanem az Istentől, ezért merek gyakorlatilag ilyen nagyvonalú lenni, ami az evangélium tanítása is. Ezért, aki az Úrban bízik, az áldott. Én ezt kicsit nem kijavítanám, hanem be lehetne helyettesíteni az áldott helyet az, hogy boldog. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Vagy szabad az az ember, aki az Úrban bízik. Nagyon mélyen tud szeretni az az ember, aki az Úrban bízik. Másokat fel tud emelni az az ember, aki az Úrban bízik. Így ki lehetne cserélni ezeket a mondatokat, és szinte szinonímaként hatnak ezek, de megint a gyökere, mind a boldogság, mind a mi emberi életünknek, az mind az Istenben van. Ezért érdemes megnézni azt, hogy ha felteszem a kérdést magamnak, hogy boldog vagyok-e, akkor mit válaszolok rá? Úgy is feltetném a kérdést, hogy boldognak érzem-e magamat? Most nem elméleti választ adok magamnak, hanem az életérzésemre kérdezek rá. Az pedig olyan, amilyen. Ilyen szürke, vagy nem tudom kinek milyen, vagy valaki éli a teljességet, vagy éli azt, hogy itt tényleg az Istenben élek, és ezért boldog vagyok. Milyen az én életérzésem, a boldogságom? A következő kérdés, hogy szerintem mik azok a körülmények, vagy kik azok az emberek, akik az én boldogságomat valamilyen módon csökkentik. Az ő bűneikkel, szenvedéseikkel, önzőségeikkel, meg ki tudja, ki milyen élethelyzetben van, vagy milyen életállapotban, kik azok az ügyeletes, az életem tönkretevői, akik próbálnak lehúzni, vagy a szeretetnek a vámszedői, akik nagyon sok energiát elvesznek tőlem, és ezért nem tudom magamat teljesen boldognak nevezni. Ezek az alapkérdések, de azért még szeretnék egy-két példát mondani. Gondoljuk a szenteknek az életére, különösen kiemelni itt a vértanúkat. Emberileg nézve ezeknek az embereknek az élete szerencsétlen, mert Jézusban hittek, ezért üldözték őket, végül megkínozták és kivégezték. Emberi szemmel ez egy emberi szenvedés, tragédia, szegényeknek hát ilyen rossz volt az életük, de majd a mennyországban jó lesz. És hogyha a mélyére nézünk, valóban sokat szenvedtek, de mivel az életüknek az értelmét a legteljesebb mértékben élték meg, ezért ezek az emberek a legboldogabbak. Jézus Krisztusért élni, értem meghalni, vagy azért, mert Jézus küldött valakikhez valamilyen munkára, küldetésre, és azért odaadni az életemet, lehet, hogy közben sok szenvedést éltem át, visszautasításokat, bántottak, feljelentettek, amit Jézus is mond itt a boldog mondásokban, sok mindenért, de mivel Jézusért tettem, ezért boldog vagyok, mert az életemnek a teljességét éltem meg. És ezt szeretném átadni, ezt a gondolatot, hogy nem az örömtől függ meg, hogy milyen könnyen megy az életem, milyen könnyű, hanem hogy megélem-e a krisztusi teljességet. És aki megéli, és bármilyen érzelmekkel is jár, bármilyen nehézségekkel is jár, lehet benne gyász és szenvedés is, ezeket nem tudjuk szabályozni, ez hozza az élet. Persze valamit talán tudnánk valamennyit, de a legtöbbet azért nem tudjuk. De mivel az életem teljességét élem meg, ezért boldognak mondom magam. Voltak szentek, akik börtönben voltak, vagy ott is haltak meg, és mégis boldogok, mert teljesen az Istennek szentelték magukat. Nagyon sokat szenvedtek, a körülmények rosszak voltak, nem is beszélve az emberekről, de ezek az emberek boldogok voltak. Ezért így nézem az életemet, ne az, hogy milyen könnyű az életem, vagy mennyi öröm van benne önmagában, ilyen világi öröm, hanem úgy nézek rá az életemre, mennyi boldogság van benne, vagyis élem az élet teljességét, az élet szentséget, az ő akaratának a teljesítését, és hogy tudom-e tiszta szívvel szeretni az Istent, mert ez a boldogságnak az alapja.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya elmélkedett a boldogságról. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Oh,